Frida, és a Sofia Loren, meg a Marina Ladi, nekem te vagy.
Igen?
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az ukrajnai háború egyik súlyos következménye a nemzetközi szervezetek átpolitizálása, ami a magyar kormány szerint rendkívül veszélyes, ugyanis a válságokra kizárólag akkor adhatóak sikeres válaszok, ha az intézkedések a szakmaiságon, a józan észen alapulnak. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter Genfben az egészségügyi világszervezet közgyűlésén. Szijjártó Péter aláhúzta, már a szinte feledésbe merült a koronavírus járvány, amióta új és talán még annál is súlyosabb válsággal találta magát szembe az emberiség az ukrajnai háború kirobbanásával. Mi felhasználtuk a tudósok fantasztikus teljesítményét attól függetlenül, hogy melyik földrajzi irányból származnak, keletről vagy nyugatról, és így Magyarország a leggyorsabb és legsikeresebb oltási kampányt folytathatta le az Európai Unióban, emlékeztetett. Arra is kitért, rövidesen hazánk veszi át az EU soros elnöki tisztségét, és ezen fél év alatt a kormánynak két stratégiai célja van egészségügyi téren. Az egyik, hogy mivel továbbra is a szív- és érrendszeri betegségek jelentik az elsődleges halálozási okot az EU-ban, Magyarország európai kardiovaszkuláris stratégiát és akciótervet fog előkészíteni. A másik pedig, hogy miután a járványt követően 25%-kal zuhant a szervdonációk száma, a kormány fontosnak tartana egy új európai transzplantációs stratégia kidolgozását. Szijjártó Péter holnap Fehér Oroszországba utazik. A magyar diplomácia vezetője és Szijjártó Alejnyik belarusz külügyminiszter közösen elnököl majd a gazdasági együttműködéssel foglalkozó Belarusz-Magyar Kormányközi Bizottság 12. ülésén Minszkben. A megbeszélések középpontjában az energia, a mezőgazdaság, az ipari együttműködés, az egészségügy, a gyógyszeripar, az építőipar, a sport, a turizmus, az oktatás és a tudomány területén folytatott együttműködés szerepel, közölt a belarusz külügyminisztérium. A Kijevnek átadott NATO fegyverek azonnal ukrán tulajdonba kerülnek, így képesnek kell lenniük arra, hogy azokkal csapást mérjenek legitim katonai célpontokra orosz területen, jelentette ki a szövetség főtitkára tegnap. Jens Stoltenberg Szófiában ismertette álláspontját a NATO parlamenti közgyűlésének ülésén. Nincs joga a NATO főtitkárnak ahhoz, hogy a szövetség összes tagja nevében nyilatkozzon egy olyan kérdésben, amelyet nem vitattak meg közösen, reagált Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. Lengyelország csatlakozni akar a Litvánia, Lettország és Észtország által tervezett határvédelmi vonalhoz, hogy közös rendszer jöjjön létre az Európai Unió keleti határán. A lengyel hadivezetés ismertetése szerint Varsó azt szeretné, hogy a több mint 900 milliárd forint értékű keleti pajzs egységes egészet képezzen a Balti Nemzetvédelmi Vonal nevű projekttel. Ez nem tartott sokáig, Johannes Hahn elfogadta a meghívásom, de csak Budapestig hajlandó eljönni, a vita tárgyát képező déli határkerítéshez már nem. Így kommentálta Varga Mihály azt, hogy az Indexen vasárnap megjelent információkkal szemben az uniós költségvetési biztos mégsem nézi meg a déli határkerítést. A pénzügyminiszter emlékeztetett, arról a schengeni határról van szó, ahol több ezer magyar határőr rendőr dolgozik azért, hogy az Európai Unió területére senki ne lépjen be illegálisan. Az első nap 7200 levélszavazatot adtak le a külképviseleteken, a Magyarországon vagy más uniós tagállamban lakcímmel nem rendelkező magyar választópolgárok az európai parlamenti választásra, derül ki a Nemzeti Választási Iroda reggeli adataiból. Az érintettek levélben szavazhatnak az EP választáson, ehhez május 15-ig felvételüket kellett kérniük a névjegyzékbe. Sikeresen debütált a 2020-ban bevezetett nemzeti alaptanterv alapján megújított érettségi. Az új típusú feladatokat a diákok és a pedagógusok is kedvezően fogadták, mondta Brassói Sándor, az oktatási hivatal elnöke. Az idei az első év, amikor az érettségi vizsgák követelmény rendszerét és feladatstruktúráját a felmenő rendszerben bevezetett 2020-as NAT alapján állították össze. A vizsgaidőszak június 5-e és 12-e között az emelt szintű szóbelikkel folytatódik, a középszintű szóbelik pedig június 17-e után következnek. Az elmúlt egy évben 5000 új bölcsödei férőhelyet hoztak létre, ezzel országosan megközelíti a 66 ezeret a számuk, kétszer annyi van ma, mint 2010-ben volt, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. Idén áprilisban 1155 településen, vagyis minden járásban és minden harmadik településen elérhető lett a bölcsödei ellátás. Ez 3,5-szer annyi községet jelent, mint 14 évvel korábban, ismertette Zsigó Róbert, aki egy zalaegerszegi 250 millió forintos beruházással elkészült mini bölcsöde avatóján beszélt. Végül az időjárásról. Holnap is sokat süt majd a nap, de előfordulhat zápor, zivatar, időnként élénk lesz a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 12-13, napközben aztán 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő, és szeretettel köszöntöm beszélgető társamat, Kónya Mátét, a miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon 11-ás tanulóját. Most, mint természetfotóst köszönhetlek itt, és a természetfotós kiállításod megtekintése után egy onnan vett idézettel szeretném indítani, felvezetni a beszélgetést. Így szól: ha szavakkal is el tudnám mondani a történetet, nem kellene fényképezőgépet hurcolnom magammal. Louis Hine-tól származik ez az idézet. Közben ránéztem, hogy jól ejtem-e ki a nevét.
Igen.
Most nem látják nyilván a rádióat, a adottságok miatt a képeidet a hallgatók, de hát mondd el szavakkal, hogy miért is kezdtél fényképezni?
2020 márciusában a Covid járvány terjedése miatt ugye szinte mindenki digitális oktatásba került át, és nagyon-nagyon hamar szabadulni szerettem volna otthonom négy falától, és lakóhelyemen szirmavesenyőben kezdtem el eljárni a helyi kavicsbányatavakhoz, és előbb-utóbb érdekelt, hogy mit látok, aztán előbb-utóbb jött a késztetés, hogy meg is örökítsem őket, és a négy év alatt természetfotóssá és egy icipicit sajtófotóssá is kinőttem magam.
Egy bányató az olyan élettelen világ, vagy vízfelület, vízterület. Vízes élőhely egyáltalán?
Igen. Sajnos most már kicsinyes érdekek miatt szirmavesenyőben ez már nem funkcionál egy jól működő életközösségként. Azonban amikor még kiálltam, akkor egy pezsgő élettér volt, és főként, hogy ugye a Covid miatt nem volt az a korábbi tömeg a partján.
Ezért miért fürdenek?
Nem fürdenek, horgásznak nagyon sokan. De ugye meg volt szabva, hogy mikor lehetett kimenni, és kiállási tilalom volt, ezért akkor megújult, és volt téma bőven. Azóta pedig szerintem fejlődtem annyit, hogy már nem csak ott tudok fotózni, és akárhol járok, tudok készíteni egy üvegképet, amire azt mondom utána, hogy ez egy jó kép lett.
Egy beszélgetést hallottam egy vadász meg egy fotós között. Azt mondta a fotós, hogy az ő feladata sokkal nehezebb egy mondjuk szarvassal kapcsolatban, hiszen neki azt úgy kell megfotóznia, lefotóznia, hogy jól lássa mindenki, mi van rajta. Egy vadász meg szinte, ha nem is akárhogy meglőheti ugyanazt a szarvast, de hát azért talán nagyobb a mozgástere ilyen szempontból.
Igen, Máté Bence természetfotósnak volt ugye egy ilyen előadás, hogy vértelen vadászat, ami a természetfotózást nagyon szépen leírja, és igazából ez csak egy sztereotípia szerintem, hogy szeretünk így ugye a puritán vadászok és a fotósok, a természetfotósok, akik művészek, de igazából mindkettőnek szerintem van olyan kapcsolata a természettel, hogy az a maga módján igenis a természet védelmét szolgálja. Ugyanakkor tényleg a természetfotózásban, hogyha etikusan és jól csináljuk, akkor nem esik semmilyen bántódás a természetnek, és meg tudjuk mutatni, és ezért is szeretem nagyon, mert olyan pillanatokat tudunk megmutatni, ami felett egyébként elsiklanánk.
Arra gondoltam egyébként, hogy tényleg nehéz természetet fotózni, vagy a természetben fotózni?
Nagyon nehéz, mert egy hatalmas téma a természet, és rengeteg aspektusa van, és egyrésztről kivágni belőle egy olyan szeletet, ami másnak is érdekes lehet, és tud valamilyen üzenetet hordozni, de a fotós is tud azonosulni a saját képeivel, és az a téma kedves neki. Ez rögtön egy dolog, másrésztről pedig nagyon-nagyon nehéz eredetit alkotni, és állandó kísérletezésre és újításra vannak kényszerítve a természetfotósok, ami alapvetően nem probléma.
Én, mint a bűvész, minden új trükkel.
Igen, testvérem bűvész, úgyhogy tudom, hogy ők is mennek keresztül. Tehát mindig valami olyat kell mutatni, ami aktuális, és mindig valami olyat, amivel valamit át tudunk adni. Tehát, hogy például egy tájkép is lehet szép, de szerintem sokkal inkább az lenne a dolga egy tájképnek is, hogy valamilyen olyan üzenetet közvetítsen, amitől már rögtön úgy érzi a kiállítás megtekintője, vagy a kép megtekintője, hogy ő ott van, és érzi, hogy mi veszi körül.
Egy másik idézetet szeretnék még megosztani a hallgatókkal. Tőled származik, nem meglepő módon a kiállítás után. Így szól, kiállításommal szeretnék rávilágítani arra, hogy földünk hanyatlása közös erővel, kellő éberséggel, tetvágyal és elszánással visszafordítható.
Ezt minden körülmények közt fenntartom.
Hiszed és vallod.
Igen, hiszem és vallom, mert tényleg úgy gondolom, hogyha odafigyelünk arra a teremtett környezetre, amiben élnünk alatig, akkor tudunk vele felelősen bánni, és nem rejtett célom a kiállítással az, hogy ezek a képaláírások is, amik megszülettek, hogyha még ez egy nagy mondásom, hogy ez az aranyhal idejű 6 másodperc, amíg egy aranyhal figyelni tud, és körülbelül a mostani generációk is, hogyha 6 másodpercre is megáll annál a képnél, és elolvassa az ember azt, hogy milyen élőlény van rajta, akkor lehet, hogy egy olyan teremtéssel találkozik, aki nem is ismert, és akkor már van egy olyan pillanat, amivel éberséget keltettem valakiben.
Vannak ritkaságaid, ritka csemegék?
Igen, például van egy kigyászöjvös, sőt kettő kigyászöjvös kép, van egy sziluett elnevezésű, ami szitáló, tehát hogy épp vadászás közben sikerült lefotóznom a kigyászövet, és ahogy átsüt a nap a tollain, az egy nagyon szép sziluett lett szerintem, illetve egy közelibb kép lecsapás előtt, és az például azért érdekesség, mert utólag megtaláltuk, hogy egy színes jelölőgyűrű volt a lábán, amit jelentettem, ugye ez Tiszalócon történt a madárgyűrűző, Bátka közi madárgyűrűző táborban, és lejelentettük ezt a Madártan Egyesület felé, és rögtön megtudtuk, hogy ki, hol, mikor gyűrűzte meg fiókaként, és akkor ez már rögtön egy olyan információ, sőt, hogy a képen látszik is a gyűrű, amivel például az ismeretterjesztéssel ugye a madárgyűrűzésről tudtam 2-3 mondatot, gondolatot átadni.
Hol is volt eddig már a kiállításod?
Március 26-án a Miskolci Nemzeti Színházban volt az emeleti társalgóban az első megnyitó, ott április elejéig volt, majd most a Lévai József Református Gimnáziumban és Diák Otthonban iskolámban került kiállításra, és amit most még tudok a közeljövőben, az a Boldog Kisfalud Festen lesz, Boldog Kisfaludban június 25 és 27 közt.
Ott is meg lehet tekinteni, meg gondolom az interneten is fent van.
Igen.
Vannak a természetfotózásnak olyan csapdái, amiket talán sokan nem kerülnek ki, és nem is tudják, hogy beleestek. Arra gondolok, hogy például a makrofotózás egész kis aranyos cukiságokból szörnyeket tud akár csinálni. Rubik Ernő mondta, amikor felvetették neki azt az ötletet, hogy egy Rubik kockát szeretnének építeni, de ház nagyságban, több emelet ház magasságában, és azt mondta, hogy ez olyan, mintha egy hangyát fölnagyítanánk, a kis hangyából, akit mindenki szeret, egy vérengző fenevadat csinálnánk, és így a kockának is elveszne az a lényege, hogy ez egy játék.
Makrofotózásban, én a klasszikus makrofotózásban nem vagyok érintett, hogy nagyon-nagyon közelről a adott esetben a hangyának a szájszerve látszik, viszont a vízi makrogerinctelenekket nagyon szeretem fotózni, a szitakötőket, a molnár poloskákat, a vidrapókokat, és nagyon, tehát ugye a kedvenc témáim a természetfotóban, mert egy nagyon szép lenyomata, egy szitakötős kép a természet sebezhetőségének és változékonyságának.
Mert van is egy ilyen képet, hogy egy megtépázott acsa?
Igen, egy lapos hasú acsa, aminél ismét, tehát ez egy nád szálon pihent meg egy vihar után, és tényleg megtépes szárnya van, és a csontváz címet kapta, mert ugyanolyan groteszk, mint egy csontváz, és első ránézésre egy csontváz ugye félelmetes, de ugyanakkor hordoz egy olyan kíváncsiságot, hogy megtudjuk, hogy mi micsoda rajta, és egyfajta vonzalom alakul ki szerintem a megtekintőkben is, olyan szempontból, hogy látják ezt a lapos hasúacsát, és távolról tényleg összképileg szép, de egy nagyon bizarr látvány. Az, hogy alapvetően olyan érzéseket kapcsolunk egy szitakötőhöz, ami szerintem szinte pozitív, és akkor így sérülten látni, szerintem elindíthat egy érzést azokban, akik látják.
Mennyire mutatod, vagy szeretnéd mutatni a természetet másnak, mint ami? Egy természeti képtől mindenki azt várja el, hogy gyönyörű legyen. Nézhessem napokig, és nem mondom meg, milyen szép, kinagyítom, és kiteszem a szobámba, kitapétázom vele az előszobát, mert régen voltak ilyen tájképek, divatja volt az ilyen tapétáknak, de a természet az nem csak szépség, vagy a mi szemünkkel nézve nem mindig szép.
Igen, és van is olyan képem, ami direkt fekete-fehérben készült el amiatt, mert ez is Szirmabesenyőben történt, egy búbos vöcsök pár, egy parti madár mindig költ, évről évre, és az utóbbi években mindig valahogy sikerült az, hogy ne tudjon rögtön fészkelni, mert valakinek útjában volt, vagy nem tetszett, és egyébként is az ökoszisztéma megromlott annyira, hogy a korábbi 4-5 fióka helyett 1-2-t, ha jól tudom, most 3 életképes fiókájuk lett, és emlék címmel készült egy ilyen képem, hogy egy mementóként megmaradjon az, hogy egyébként itt költöttek ilyen madarak, és most már egyre kevésbé fognak. Illetve Susan Sontag, ő egy nagyon híres amerikai fotográfus és egyébként filozófus is. Neki van egy idézet, amit most szabadon fogok idézni, hogy fényképezni annyi, mint részesévé válni valaki vagy valami sebezhetőségének, változékonyságának, halandóságának. Minden fénykép épp azért, mert státuszkójukban ábrázolja a dolgokat, az idő kérlelhetetlen és megállíthatatlan kegyetlenségéről tanúskodik.
Eszembe jut valami. Láttam egyébként a te Facebook oldaladon is egy több éven át készült hangfelvétel. Nem tudom már, hogy hívták az életőt, de az a lényeg, hogy mindig egy év adott napján, 20 vagy valahány éven keresztül kiment ugyanabba az erdőbe, ugyanarra a pontra, és ugyanott leállította a hangfelvevőjét, és ahogy ezeket a felvett hangokat egymás mellé teszi, halljuk, hogy hogyan némul el az erdő.
Igen, ezt természetfotósként is érzékelem, és most ismét lakóhelyemet kell említenem, mert amit akár napi 2-szer megtettem a Covid alatt, például reggel és este is kimentem a tavakhoz, és ahogy vége volt az online oktatásnak, testem már nem is volt ott, csak a lelkem otthon is, és már a tavaknál jártam. Tényleg tragikus azt tapasztalni, hogy tényleg kicsinyes dolgok miatt egyre kevesebb madárhangot hallok, egyre kevesebb faj, és tényleg ez a néma tavasz, ami ez a jelenség, egyre inkább nagyobb teret nyer magának, és azért ezt természetfotósként valahogy láttatni kell, és igyekszünk, csak ugye nincs az az eszköz a kezünkben, ami például itt a hangfelvételnél volt, hogy minden nap ugyanott, ugyanakkor készített hangfelvételeket, mert ugye egy természetben azért némi változékonyság van is, és például nem tudnánk mindig ugyanazt lefotózni, ezért sokszínűbb lenne, de azért aki komolyan gondolja a természetfotózást, az biztos, hogy érzékeli ezt, hogy nem jó irányba halad most a természetes rendszerek állapota.
Említetted az elején, hogy egy kicsit sajtófotós is, vagy ezt a szót használtad. A kiállításod egy része a színházban készült, a darabok vagy próbák közben. Két külön világ, a természet és az embervilága? Gondolom ezt azért, mert míg a természetben készült képek zöme színes, addig a színházban a színészekről készült képek mind fekete-fehérek.
Igen, egy kivétel van belőle, ami színes. Az az apropója van, hogy egyrészt mindkettő szenvedélyem, a színház is, illetve a természet is. És van még egy apropó, hogy vegyük észre ezeket a csendes és néma vagy láthatatlan pillanatokat, akár a természetben vagyunk, akár a színházban. És azért választottam a fekete-fehér kivitelezést, mert sokkal karakteresebb. Az árnyalatok is például sokkal szebben előjönnek egy fekete-fehér képnél, és karakterrel van egy dinamikája és ereje a fekete-fehér képeknek. Ugyanakkor ezt el lehet mondani arról az egy színes képemről is. Látszólag egy komor világ, ami a színházban történik, a színfalak mögött, mert ugye állandóan sötétben vannak az ott lévők, kivéve ugye egy-egy próbát, vagy de hogy az előadások alatt ott teljes sötétség van, és erre is szeretne utalni ez a fekete-fehér, hogy ezeket én is úgy láttam, hogy a sötétben voltam, és belekerültem abba a lüktetésbe, ami ott a színházban folyik estéről estére.
Betekinthettél a kulisszák mögé, és betekinthettél a természet kulisszái mögé is. Hadd zárjam ezt a beszélgetést szintén egy idézettel tőled. Felvételeimmel érdeklődést szeretnék kelteni minden megtekintőben, azért, hogy észrevegyek környezete csendesen zajló történéseit is, nem csak a természetben, de mindennapjai sodrásában is. Köszönöm szépen Kónya Máténak, hogy itt volt a Szent István Rádió Miskolci stúdiójában, és kívánok még neked sok jó témát a fényképezőgéped számára, vagy sok szép órát, amit a fényképezőgéped társaságában vagy mögött fogsz még eltölteni. most folytassuk afrikai utazásunkat Vojnich András Utazása a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvével. A felolvasó Szívós Győző, a 34. részt hallják.
Egyre nagyobb halmokba gyűlik a kőzetminta. A geológusunk a fejébe vette, hogy ezt mind hazaviszi. A kőzetek modern vizsgálati módszerekkel történő kiértékelése után feltehetőleg végérvényesen pontot lehet tenni a már csaknem 100 év óta tartó disputára. Teleki és Hőnel megfigyelései tudnélik már kortársaik azonnal kétségbe mondták. Akkoriban úgy vélték, hogy vulkánosság csak is a tengerpartok mentén lehetséges, mert a tengervíznek kell bejutnia a magmát tartalmazó üregbe, ahol robbanást idéz elő. Így jön létre a vulkánkitörés. A mi tűzhányunk pedig 700 kilométerre a legközelebbi partoktól okátta magából a lávát. Ez semmiképpen sem illett a képbe. Amikor valamivel később Götzen német felfedező eljutott egy jóval beljebb fekvő vulkánra, a Virungára, már mindenki kénytelen volt elismerni, hogy a tengertől távol is létezhet vulkánosság. Ekkor meg azt mondták kétségbe, hogy egyáltalán létezik-e a Teleki vulkán, és ha mégis, akkor Telekiék ott járt, akkor működhetette. Az kétségtelen, hogy nem valami monumentális hegyről van szó. Egyáltalán nem könnyű megtalálni a tűzhányót. Amint egy 600 méter magas Teleki vulkán eléggé beleolvad a környezetébe. Cavendish, a híres angol utazó sem találta meg 1898-ban, és ez az adat került be az Enciklopédia Britannicába is. Pedig más angol kutatók több szerencsével jártak, és megtaláltak a hegyet. E.M. Champion 1933-ban minden kétséget kizáróan azonosította, lerajzolta, lefényképezte és feltérképezte. Megállapításait a The Geographical Journal 1935 áprilisi számában tette közzé. Áron Tezieff, ő volt az egyike azoknak, akik szerint a Rudolf-tó déli végein fehér ember másfél napnál tovább nem bírja ki. A világhírű vulkanológus jóval később, 1953-ban vezetett ide expedíciót. Ő is kétségbe vonta Teleki és Hőnel állításait, holott magára a tűzhányóra fel sem mászott. Mégis Tűz és víz című könyvében felületes benyomások alapján megcáfolni vélte a 100 évvel ezelőtti működő vulkán meséjét. Az utóbbi években pedig az akkor még egyetemi hallgató Borsos Balázs és Móga János voltak itt. Ők évszázados fákat láttak a hegyen, és már ezért sem tartották lehetségesnek, hogy 1888-ban működött a főkráter. Megfigyeléseik szerint az egykori kitörés centruma egy oldalsó, kisebb parazitakráter kellett, hogy legyen. Minden esetre a hivatalosan nem működő kialudt vulkán oldalában mi is felfedeztünk egy lyukat, amelyből most is kénszagú füst gomolygott elő. Maga a Teleki vulkán egyetlen hatalmas salaktömb, nekem laikusnak legalábbis úgy tűnik. Földrajzosaink ezt nem egészen így látják. Főkúpról, meg mellékúpról, hasadékokról és egyebekről értekeznek, miközben önfeledten morzsolgatják a vulkáni anyagot. Az egész okfejtésből számomra a legfontosabbnak az tűnik, hogyha 100 évvel ezelőtt magából a főkráterből nem is, de a vulkán oldalából ömölhetett láva. Telekiék tehát nem képzelődtek, nehéz is lenne ezt elhinni. S hogy milyen ennek a tájnak a színe? Messziről, s főleg amíg nem süt ki a nap, egyszerűen fekete. Aztán a korábban homogénnek tűnt fekete anyag elkezd örvényleni. Mély fekete és szürke, fényes és mat lesz. Stompa vörösek, piszkos kénsárgák, meghökkentő narancsok keverednek bele. Már a puszta lábnyomunk is szemkápráztató. Bakancsaink nyomán a sötét szürke vulkáni salak sárgán porzik. A salak és hamuzóna alatt végtelennek tűnő lávaföldek húzódnak. Gigantikus mágtöltelék, éppen mielőtt felcsavarták volna a beiglit. A fekete massza durván és darabosan szétkenve, s az örökké valóságnak megmerevedve. Van, ahol a forró anyag belsejében lévő gázok buborékokat fújnak a felszínen, s ezek most, mint piszkos szappanhab simulnak a sziklákra. Ahol beszakadtak, a sok lyuk és barlang kiválóan megfelel annak a célnak, hogy a nagy ritkán arra járó kitörje a lábát. Nem könnyű itt fényképezni. Egyrészt a sötét tónusok miatt, de a többi különleges hangulatú, sehol másutt elő nem forduló színre is nem egy lapszerkesztő mondja, ilyen nincs, hibás a felvétel. Főképpen azzal a bíbor árnyalattal van a legtöbb bajunk, ami talán éppen a legjellemzőbb erre a tájra. A fekete, a szürke, a vörös és a narancsszínű kőzetek háttérben a Rudolftó kékével és a felül mindent beborító sárgás égbolttal valami olyan csodálatos bíborködöt hoznak létre, amit Budapesten természetesen kiszűrendő fátyolnak véltek. Izzó forróságban indulunk vissza a táborba. Elől Árpi, vállán a kövekkel színültig megrakott hátizsák. Miközben legelől rohan, egyfolytában panaszkodik, hogy már megint milyen gyenge. Mi mögötte csak kóvágunk. Amikor már úgy érzem, hogy egy lépést sem tudok tovább menni, Kubi megosztja velem az utolsó aromixes vízadagját. Végre elérjük az öblöt. Árpi csak a hátizsákját dobja le, és azon mód a vízbe gyalogol. Ott ül benne ruhástúl, időnként alámerül, de nem a krokodilok húzzák a mélybe, vigyorogva felbukkan. Gyerekek, ezt is megcsináltuk. Leírhatatlan öröm érződik a hangjában. Már most tervezi, hogy a hazaviendő kőzetet hány részre fogja vágni, csiszolni, törni és zúzni, majd vegyszerekkel analizálni, és ki tudja még minek alávetni. Ha ugyan eljutnak a kövek Dar es Salaamig. Aggasztóan nő a kocsik terhelése. Este egy kérészfaj rajzik. Ahol eddig rovarnak a nyomát sem láttuk, most 10 000 szám repülés mászkál a 8-10 milliméteres nagyságú, barna színű kis szárnyas. András, ez mind a te lámpád miatt van. Misinek fogalma nem sok van a rovarokról, csak véleménye. Az viszont sziklaszilárd. Már meg sem próbálok bölcsésztársammal vitatkozni. Odébb viszem a petróleum gázlámpát, a sziklák tövé az, ahol legalább szélcsend van. Itt viszont sajnos alig rajzanak a kérészek, még a táborban továbbra is mindent ellepnek. Misi gyanakodva pislog vastag szemüvege mögött, valami zoológiai cselvetést gyanít. Felszabadult a hangulat. A Teleki vulkánon kibontottuk a nemzeti lobogót, és ezzel az afrikai utunk kötelező gyakorlatainak javarészét letudtuk.
Vojnics András utazása rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 34. részét Szívós Győző olvasta fel. Ezzel már az erdőfohásza véget ért. Az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna, a zenei szerkesztő Bartók Beáta volt. Rajtuk kívül még a technikai munkatárs Fehér József nevében is búcsúzom. Tikovics Ernőt hallották. A most elhangzott műsort pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Robert Fulkham már lángolt, amikor ráfeküdtem című írásának 20. befejező részét Tóth Levente olvassa fel.
Robert Fulgham már lángolt, amikor ráfeküdtem.
A könyvek elején és a filmek végén mindig ott van a stáblista, azok névsora ez, akiknek elismerés és megbecsülés jár. Akik nélkül a könyv vagy a mozi nem jöhetett volna létre. Ebben a szellemben írom meg én is minden nyár végén a saját stáblistámat. Ezek az emberek, meg néhány bogár és kutya öntudatlan ajándékaikkal megédesítették az életem. Köszönet a nagy darab férfinak a vörös dömperben a könyörületességéért, amiért nem dudált rám a légkürtjével, miközben elábrándoztam a zöld lámpánál. Köszönet annak az apró kölyök kutyának, amelyik kétségbe esetten próbált üzekedni egy sokkal nagyobb és öregebb szukával. Arra emlékeztetett ezzel engem, hogy a nagy remények részei a szenvedélynek, és hogy a nemi vágy gyakran vak. Szerelme tárgyának nyugodt toleranciája hasonlóképpen helyes lésre méltó, kinek árt az? Köszönet a fakókék fürdőruhás, kövér, löttyett testű, ráncos és őszülő öregasszonynak, aki a nyár legforróbb napján ott ült a parkban a sekély gyermekmedencében, és kész volt bárkivel kiállni egy fröcskölő versenyre, amiért emlékeztetett arra, hogy mi is az igazi szépség, és hogy a gyermekkor örökké tarthat. Köszönet a kisfiúnak a fűszeresnél, aki hátulról elkapta a térdemet, átölelt és papának szólított, és aki még egyszer megölelt, pedig már látta, hogy nem is vagyok a papája, az apró örömök ingyenes osztogatásáért. Köszönet annak, aki körömvirágot ültetett a 15. sugárút parkolójába, bárki volt is az, és mivel nem elégedett meg azzal, hogy egy darabka senki földjét gyönyörűvé varázsoljon, még egy táblát is odaállított, melyen ez állt: virágok, szedj belőlük. Köszönet annak a három ifjú fehér nőnek, akik egy reggel a tóparton emelt fővel szemtől szembeni test-test elleni kemény kosárlabdát játszottak a fiatal fekete nagymenőkkel. És köszönet a fiatal fekete nagymenőknek, akik elsősorban azért választották be a csapatba a lányokat, mert azok nagyon jól tudtak kosarazni, amiért bebizonyították, hogy nem minden pályán halott az alkotmány egyenlő jogokról szóló kiegészítése. Köszönet Jimmy Carter ex-elnöknek, amiért a nyarat a Humana csoporttal töltötte és házat épített a szegények számára. Elnöksége értékét majd a történelem fogja megítélni, de most jelleme hathatós példája ragyog. Köszönet a négy süket embernek, akik azon a szombati piacon jelbeszéddel társalogtak, és akikről tudtam, hogy vicceket mesélnek. Nem tudom honnan, de tudtam, amiért engem is befogadtak a szavak nélküli nevetésbe. Köszönet a Dixieland zenekarnak, amelyik azon a vasárnap délutánon összegyűlt a parkban, hogy csak úgy kedvtelésből játszon, és úgy zenélt, mintha a föld összes lakójának születésnapi bulija lenne, amiért elfeledtették velem, hogy az ember halandó. Köszönet a Vén Szivarnak, aki egy belvárosi patika előtt harmonikázott, és aki kérdésemre, hogy hová tegyem a pénzt, azt válaszolt, hogy ő nem pénzért, hanem a társaság kedvéért csinálja. A trikóján pedig ez állt: kenyerem javát megettem, de a csúcson vagyok, amiért arra késztetett, hogy alig várjam már az öregséget. Köszönet a deszka mellű fiatal nőnek a fürdőhelyen, aki merészen állta a sarat, miközben a rendőrök közszemérmet sértő mesztelenkedés miatt kitöltötték a helyszíni bírságolási cédulát, mert nem viselt bikini felsőt, és köszönet a rendőröknek, akik nem inzultálták őt, mivel nem tartóztatták le a természettől bőségesebben megáldottakkal együtt, amikor nekik is kiosztották a büntető cédulákat, amiért tiszteletben tartották, és az igazságszolgáltatás részeként kezelték az emberi méltóságot. Köszönet régi postásomnak, aki még jóval elköltözésem után is emlékszik a nevemre, amiért először kedvességet kézbesít, és csak aztán a postát. Köszönet a mozgássérültnek az elektromos tolókocsiban, amelynek hátulján ez a felirat állt: ha kanos vagy, dudálj, amiért emlékeztetett a jó humor bátorságára. Köszönet az augusztusi pókoknak, miattuk reggel is este csak lassan, éberen és óvatosan sétáltam végig a kertemen, amiért megmutatták munkájukat és gondolkodóba ejtettek a sajátom felől. Köszönet a vén korcskutyának, amelyik egyik reggel odajött hozzám és csöndesen mellém ült a túparton, amiért engem választott, hogy csöndes és szerény társaságában részesítsen. Megtiszteltetés volt, hogy mellém telepedett. Köszönet a takarítónak, aki énekelni szokott a munkahelyem őszolgáló épület termeiben, amiért a nap végén a fülembe ültette a Maradja napos oldalon dallamát. Köszönet a benzinkút alkalmazottjának, aki mégis lemosta a kocsim ablakait, bár az önkiszolgáló kútnál tankoltam, amiért emlékeztetett rá, hogy jártamban, keltemben sosem mulasszak el egyetlen látnivalót sem. És van még több is. A nyár bőségesen ontotta ajándékait, és több az újság a világban, mint amiről a napi sajtóban beszámolnak. És ezek a hírek jók, az ajándékok pedig ingyen vannak. A városban, ahol élek, van egy pad. Szerkezete egyszerű, három sima, szürke, 15 centi vastag gránitlap.
Az ülő része 40 centi széles és 110 centi hosszú. A két tartó lába 40 centi magas. A biztonság kedvéért egy iránytűvel ellenőriztem, és így elmondhatom, hogy a padot gondosan úgy tájolták, hogy a hosszú oldalai kelet-nyugati irányba néznek, két vége pedig északra és délre mutat. A robusztus ülőalkalmatosságot szándékosan városom legmagasabb hegyének legmagasabb pontjára állították. Így, ha egy nyári reggel tiszta az égbolt, a padon ülve három irányban majdnem 60 mérföldre ellátni. Nyugatra a Pugé-szoros, keletre a Kaszkád hatalmas hegylánca, északra van az egyetem, délre meg egy nagy fa. Mindezeket én szerettem. Ezek a sorok vannak bevésve a pad szélébe, mint egy sírfeliratként, mert hogy a pad voltaképpen a temető egyik síremléke. Ha tehetném, szívesen elüldögélnék ott veled is. Ígérem, nem éreznéd magad kényelmetlenül rajta, eleinte még csak észre sem vennéd, hogy min ülsz. Ott áll közvetlenül a kikövezett ösvény szélén, amely a sírok között kanyarog, ráadásul úgy helyezték el, hogy szinte hívogat. Ülj rám! A legközelebb élő lény egy kínai mamut fenyő, idős kora és mérete megnyugtat. Megbízható és tiszteletre méltó társ. A pad elhelyezése, a szélébe vésett sorok, a gondosan megtervezett látvány mind azt bizonyítják, hogy valaki vette a fáradtságot, hogy holtában is hasznos legyen. A csöndes nagy lelkűség búcsú gesztusa volt ez tőle. Már több mint 25 éve vagyok lelkész, és ez idő alatt több száz temetésen vettem részt, előbb a haldoklásban, aztán a temetésen. Van ebben valami elkerülhetetlen narcizmus, az énre való koncentrálás, hogy mit szeretnék a saját temetésemen, mit akarok tenni a saját testemmel, és mit szeretnék a saját síromra írni. Nagyon is emberi ragaszkodás ez saját azonosságunkhoz, ameddig csak a lélegzet és a gránit eltart. A megszentelt földön hátrahagyott emlékművek arra szolgálnak, hogy a holtakat elválasszák az élőktől és egymástól. A sírkövek számomra a magányosság jelképei. De ez a pad, amelyről most mesélek, más. Ez egyedülálló, nincs rajta név, nincs hagyományos sírfelirat és nincsenek dátumok sem. Csupán egy néma meghívás mindenkinek, hogy üljön le és gondolkodjék. Ez a sír a csendes bajtársiasság érzésével ajándékoz meg, amely áthidalja a magányosságot. Sehol a világon nem láttam más temetőben ehhez foghatót. Az évek során ez a pad lelki menedék helyé vált számomra. Azt is tudom, hogy nem csak én használom, mert egyszer egy üzenetet találtam a pad alá ragasztva. Nem nekem szólt, hanem egy ifjú lánynak, egy fiatal fiútól, aki szerelmes volt belé, és nagy szenvedéllyel könnyelmű verset írt hozzá. Nem bánom, hogy beleütöttem az orrom. Amint megtaláltam, vissza is tettem, és nem bújtam a bokrok közé, hogy meglessem, ki jön az üzenetért. A titkos szeretőknek úgy is van miért aggódniuk. Két ízben ismeretlenekkel osztoztam a padon. Nem tudnám megokolni, honnét tudtuk, hogy a másik számára fontos a pad, és hogy szívesen vesszük a társaságot, de tudtuk. Egy darabig csendben üldögéltünk, aztán kiki ment a dolga után. És ezen a padon történt, az 50. születésnapom után, azon a nyári reggelen, hogy elérkeztem életemnek ahhoz a pillanatához, amikor az ember számára saját halandó volt a többi, nem elvont intellektuális tudás, hanem eleven élmény. Én, Fölkám, nem leszek többé, előbb vagy utóbb. Nem csak azt fogtam fel, hogy meg fogok halni, de úgy sétáltam el onnan, hogy közben azt gondoltam, hát, rendben van. A megvilágosodásnak ezt a pillanatát összefüggésbe hozom a pad sajátos légkörével és azzal, aki gondoskodott róla. Elfogadom ismeretlen jótevőm kihívását, hogy helyesebb, ha én is ajándékot hagyok hátra az élők számára a személyes ingatlanomat jelölő hasznavehetetlen kődarab helyett. Az a pad évszázadokig ott fog állni. Sokan fognak ráülni, és nem a tulajdonos nevére gondolnak majd, hanem az édes földi lét névtelen örömeire, a halál rejtélyére is, arra, hogy az egész milyen csodálatos, meg arra, hogy a dolgok néha épp olyanok, amilyennek lenniük kell.
Amikor ezt írom, neked csütörtök éjjel van, februárban, az 1989. év 40. napja. Tél az Egyesült Államokbeli Washington állam Seattle nevű városában, az égbolt tiszta, új hold van. Bár az élet, a történetek és az írás folytatódik, most elérkeztem oda, ahol a jelen kötetem végzett munkám véget ért. A kéziratot holnap elküldöm New Yorkba, ahol bekerül abba a folyamatba, amelynek során könyv lesz belőle. Nem könnyű az elválás, olyan ez, mint amikor az ember távoli iskolába küldi gyermekét. Némely olvasom talán felfedezi, hogy az óvoda könyv utolsó lapjain beígért történetek egy része kimaradt ebből a könyvből. Hogyan történhetett ez? A válaszom, jártál már valaha úgy, hogy egy hosszú listával elindulsz a fűszereshez, aztán egy csomó egészen más dologgal térsz haza. Akkor a család valamelyik tagja kicsomagolja az ennivalót, és kérdőre van, hogy miért hoztad ezt, és amazt miért nem, meg hogy hol van az az akármi. Erre te azt feleled, nos, hát örülj neki, hogy hazajöttem, oké? Mire a bontogató azt mondja, hát legközelebb majd azt hoz, ami a listán van. Igen, legközelebb majd mesélek neked a békákról az Idaho állambeli Pocatello-ban, egy fűszerboltban látott kiírásról, az üdvtengerészetről és a világ legkisebb cirkuszáról, ígérem. Hamarosan rám tör a rituális lefekvési hangulat, felteszem, hasonló ez a tiédhez. Ahogy végigmegyek a házon, eloltom a lámpákat, ellenőrzöm a zárakat az ajtókon, lecsavarom a fűtést, még egyszer ellenőrzöm a hűtőszekrényt, nem került-e bele csodálatos módon valami, például csokoládéfagylalt, azóta, hogy 9 óra körül utoljára benéztem. Aztán a sötétben robotpilótával felbotorkálok a lépcsőnbe az ágyba alvó feleségem mellé. Ilyenkor mindig hangtalanul elnevetem magam. A feleségem fekete szemellenzőt visel, úgyhogy az embernek az az érzése, hogy a magányos csavargó melletti zsákba fekszik bele. De én mindig is szerettem a magányos csavargót, és ilyenkor mindig azt mondom magamban, megjött Tontó a hű indián. Ez az én külön bejáratú néma viccem, amit hangosan sohasem mondok el, de erre gondolok. És derűsen bújok az ágyba, ami nem is olyan rossz módja annak, hogy eltegyem magam holnapra. Idétlen vicc, ide vagy oda. Nos, ezután a párnáimat körbepakolom, ahogy szeretem, felhúzom az ébresztőórát, és belemerülök abba az alvás és ébrenlét közti állapotba. Nappali agyam még folytatná a bejövő levelek válogatását, és számba venni a teendőket. De azt gondolom magamban, amit mindig is gondoltam, amióta az eszemet tudom, végig dolgoztam a mai napot. A többi maradjon holnapra. Addig is szükségem van egy kis alvásra. Mindenki alszik, pont én ne aludjak. Ha jól alszom, a másnapi munka is jól fog menni. Aludj, Fulgham, aludj! És már alszom is. Ez ugyan nem a hagyományos értelembe vett estéma, de egész éjszakára békességet ad, és reményt ad a másnapi produktív életre. Szerintem imának éppen elegendő. Ezen az éjszakán a nevetésre gondolva fekszem le. Még egyszer utoljára végigolvastam a kéziratot, és magam is meglepődtem, amikor olyan fejezetekhez értem, amelyek még mindig mulatságosak a számomra többszöri olvasás után is. A humor kissé mindig gyanús, a hagyományos bölcsesség szerint eltérít a komoly írástól, úgyhogy eltűnődöm, nem kéne a mulatságos részeket kihagyni, de azt hiszem mégsem. Azt is megmondom miért. Nem könnyű átvergődni az életen és reálisan látni azt. Az életnek van egy sötét, gonosz, reménytelen oldala, amelyben szenvedés, halál és végső feledés van, miközben földünk belezuhan a haldokló napba. Semmi sem számít igazán. Másrészt lelkünk jobbik felének határozott törekvése az, hogy az életet a lehető legértelmesebbé tegyük méghozzá most. Hogy elutasítsuk az előre kiszabott végzetet. Minden számít. Minden. Könnyen megeshet, hogy egy két álláspont között tehetetlenül vergődik az ember, mindkettőt oly világosan látja, hogy képtelen eldönteni, mit tegyen, vagy mivé legyen.
Az ilyen keresztutaknál engem mindig a nevetés visz előre. Mi vagyunk a világ egyetlen teremtményei, kik sírni és nevetni egyaránt tudunk. Szerintem ez azért van így, mert mi vagyunk az egyetlenek, akik látják a különbséget a valóság és a lehetőségek között. A könnyek megkönnyebbülést hoznak, a nevetés pedig felszabadít. Pár éve találkoztam egy görög kifejezéssel, asbestos gelos. Visszafojthatatlan nevetés. Homérosz Iliászából származik, ahol az istenek kacaját jellemzi. Ilyen az én nevetésem is. Aki pedig nevet, az megmarad. Jó ét, szép álmokat!
Fulkham már lángolt, amikor ráfeküdtem című írásának 20. befejező részét hallották. A felolvasó Tóth Levente volt. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.
Szentek, szentéletű emberek.
Akvitániai Szent Vilmos hitvalló, Nagy Károly császárnak volt testi-lelki jó barátja és legvitézebb fejedelme. Alacsony sorból küzdötte fel magát, vitéz katona volt, szerencsés hadvezér, aki többször verte vissza a hazájára, Galliára törő arabokat, akik Hispániából jöttek be hadseregekkel. Nagy Károly német-római császár Akvitánia fejedelmévé nevezte ki. Évtizedekig szolgálta a császárt, s mint Kristóf, az öreg, kiszolgált katona, ő is elhatározta, bizonyára nem egy pillanatnyi döntés eredményeképpen, hogy ezután már a királyok királyának, Jézusnak akar egyedül szolgálni. Hiába kérték és tartóztatták, szándékától nem tudták eltéríteni. Amikor két húga apáca lett, tettekre váltotta elhatározását. Családja ügyeit elrendezte, lemondott fényes méltóságáról. A híres vitéz és ünnepelt fejedelem zarándok ruhában, alázattal esedezett fölvételért a kolostorban, és szerzetes lett. Ott így szólt, felejtsétek el Akvitánia fejedelmét, s csak azt a Vilmos testvért lássátok bennem, aki az életet akarja magához ragadni. Kolostorban kereste az alacsony rendű munkát, sokáig szakács volt, de buzgó ima élete és csodái nem maradtak rejtve. Egy alkalommal úgy oltotta el a nagy kemence tüzét, hogy keresztet vetett, s bement a tűzbe, majd kezével kidobálta a parazsat. Amikor meghalt 812-ben, maguktól megszólaltak a kolostor és a környék harangjai. A francia nép egyik nagy szentjeként tiszteli. Megemlékezünk még a mai napon egy fiúról, aki csak 14 évet élt. De ez is elég volt, hogy örököse legyen annak a mennyországnak, ahová mindannyiunkat hazavár a Jóisten. Neve Bernhard Lehner. 1930-ban született, és 1944-ben halt meg. 1930. január 4-én született Alsó, Bajorországban, 5 nappal később pap nagybátyja keresztelte meg. Nagyapja nevét a Bernárdot kapta. 2 testvérével együtt nőtt fel a szülői házban. Amikor 9 éves volt, első szentáldozáshoz járulhatott. Pap szeretett volna lenni. 1941-ben kezdte meg tanulmányait a gimnáziumban. Innen a Regensburgi szemináriumba került. Itt bérmálták meg. A 3. osztály első negyedévében súlyosan megbetegedett, ezért a gyermekklinikára szállították. Fájdalmas betegség után 1944. január 24-én este halt meg. Boldogávatása rövid élete után már megkezdődött. Mi volt ennek az oka? Milyennek ismerték ezt a Bernárdot? A beszámolók szerint mindig vidám, derűs lelkületű, örömet árasztó fiú volt. Szerette a sportot és a játékot, társait segítette, és gyakran vigasztalta. Szerénynek és kötelességét pontosan teljesítőnek ismerte mindenki. Szeretete megnyitotta az emberi szíveket, mindenben a lelkiismerete vezérelte. Isten szerető és Mária tisztelő volt. Mária szolgájának tekintette magát. Mindenki fölismerte, hogy egyre tudatosabban törekedett az életszentségre. Halála előtt síró szüleit így vigasztalta. A mennyországba megyek, az üdvözítőhöz, ne sírjatok hát, hiszen kisírna akkor, amikor valaki a mennyországba megy. Utolsó szavai ezek voltak. Már mindent föláldoztam, értetek. Sírjára ezt írták, Krisztus az életem, halálom és nyereségem. Holttestét később átvitték szülőfalujának főoltára elé. Milyen egyszerű, mégis szép és szent élet. Mint hallottuk, boldoggávatását megindították 1950-51-ben. Ennek során külön is kiemelték róla a következőket, nagyon szerette az Istent és az embereket, szenvedéseit pedig hősiesen viselte, fölajánlotta Isten országáért, a papokért és a missziókért, tehát mindegyikünkért. Kérjük a mennyországban élők közben járását, hogy imáikkal onnan is segítsenek minket.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt!